Szeretnék az igével is kapcsolódni az utóbbi alkalmaknak az üzeneteihez, akár az Oliéhoz, amikor az elidegenedésről volt szó, akár a réfülöpi témánkhoz, hogyan lesz ébredés. És szeretném újból elővenni, beszéltem már erről, de most mégis újból előm jött és megerősödött ez az ige, amit Pál apostol a rómaiakhoz ír a 12. fejezet első két versében. Szerintem mindnyájan tudjátok. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik Istennek. És ne igazodjatok, vagy a Károli szerint szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, megvizsgálhassátok, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, neki tetsző és tökéletes. Ebből az igéből három gondolatot, kulcsgondolatot szeretnék kiemelni. Az egyik az odaszánás, a másik az elvilágiasodás, a világhoz való igazodás, és a harmadik pedig a megújulás, az értelmünknek a megújulása. Az odaszánás úgy is értelmezhető, mint a tanítvánnyá válás folyamatának talán a második legfontosabb lépcsőfoka. Ugye, amikor elindul az ember a hívő élet útján, megtérés, bemerítkezés, betöltekezés, életrendezés, én úgy gondolom, hogy van egy másik lépcsőfok, amit, hogyha folyamatosan fejlődik és növekszik a hívő életünk, akkor el kell ennek következni, és ez az, amiről Pál itt beszél, amire kéri az Isten gyülekezetét, az Isten irgalmára hivatkozva, hogy szánjátok oda magatokat, méghozzá a ti testeteket az Istennek. Nagyon fontos, hogy amikor elindulunk a hívő életnek az útján, akkor haladjunk és növekedjünk. Van egy nagyon kedvenc íróm, egy amerikai teológus, Tozernek hívják, rendkívül mély írásai vannak. És én nagyon szeretem ezeket, és leírta egy helyen, hogy egyszer egy konferencia közben az erdőben sétálva figyelmes lett egy papírlapra, amit fölemelt, és a következő írást találta rajta. Az életben csak két élőlény van, ami nagyobb a születésekor, mint felnőtt korában. Az egyik a darázs, a másik a keresztjén. Hát én azt hiszem, hogy ennek az embernek az életében, aki ezt leírta, volt némi gyökere a keserűségnek, vagy legalábbis elég keserű tapasztalatai lehettek a hívő emberek életével kapcsolatban. Valószínű nem azt látta, vagy nem olyan közegben nőtt fel, ahol odaszánt életű hívő emberek voltak. A megtérés, újjászületés, fogalmazhatnánk úgy szellemi értelemben, hogy a mézes hetek után jön a felelősség teljesebb időszak, amikor oda kell szánnom, el kell köteleznem magam. Ez a házasságban is így van. Az Isten igéje, amikor a gyülekezetről beszél, akkor szinte mindig párhuzamba állítja azt a házassággal. Istennek és a gyülekezetnek a kapcsolata nagyon hasonlít. Majdnem mondhatnám azt, hogy a földi kivetítődése a házasság. A házasságban is így van. Elindul a házasság, megéljük a mézes heteket, de ez nem tart örökké. Ezzel nem azt mondom, hogy a szerelemnek el kell múlni, és majd helyébe jön a szeretet. Én úgy gondolom, hogy nem helyébe jön, hanem a szerelem megtelítődik az isteni szeretettel. És akkor történik ez, hogy tovább léphetünk, és jön egy felelősségteljesebb időszak, amikor oda kell szánnom magam, el kell köteleznem magam a társam felé, és meg kell tennem mindazt, ami ezzel az élettel együtt jár. Mit jelent az odaszánás? Az odaszánás azt jelenti, hogy odaadunk valamit, rendelkezésre bocsátunk valamit. Jelen esetben magunkat, a testünket. Azaz azt jelenti, hogy kimerem mondani Istennek, és felelősségem teljes tudatában kimondom, hogy itt vagyok, Istenem, odaadom magam neked, tégy úgy velem, ahogy te jónak látod. Ezt úgy kimondani könnyebb, mint megtenni. Nem véletlen az, hogy Pál apostol azt mondja, hogy szánjátok oda, mit? A testeteket. Hát miért pont a testünket szánjuk oda? Azt hiszem azért, mert mindami történik velünk, az először a testünket éri közvetlenül. Azzal érzünk, arra vagyunk a legérzékenyebb. Az az, ami látható velünk. Ez az, amit a legnehezebb munkára fogni. Aminek az indulatait a legnehezebb legyőzni, megfeszíteni. Megvannak a maga kívánságai, amik általában ugye szembe akarnak menni Isten akaratával. Nem véletlenül kiállt fel Róma 7-ben Pál apostol, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg ebből a harára szánt testből. De hozzáteszi, hála az Istennek, aki a diadalt adja. Van harc, és van szabadulás. Arról beszél az Isten igéje, hogy ez a világ, ez nem játszótér. Ez egy csatatér. És hogyha mi nyerni akarunk ebben a csatában, akkor oda kell szánni magunkat. Odaszánnás nélkül nem fog menni. Azt mondja Pál a galatáknak, akik a Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Megfeszítették. Hűha! Belegondoltunk már ebbe? Hogy hányszor nem voltunk a Krisztuséi éppen? Hogy mekkora súlya van egy-egy mondatnak, amit úgy ismerünk, be tudunk idézni. De amikor egy kicsit mélyebben oda tesszük a szívünkre, akik a Krisztuséi, azok megfeszítették múlt időben a testet kívánságaival és indulataival együtt. Odaszánás élő és szent áldozatként. Azt mondja Isten igé, hogy ez az, ami tetszik az Istennek. Mi az áldozat? Gyerekek, most figyeljenek, mert azt hiszem van egy ilyen kérdés. Hogyha feltesszük a kérdést, hogy mi az áldozat, akkor a hívő embernek szerintem csupa szent válasz jut először eszébe. De én szándékosan kerestem olyat választ, ami nem ebbe a kategóriába tartozik. És úgy gondolkodtam rajta, aztán rákattintottam a Wikipédiára, és azt találtam, hogy az áldozat az egy átlagon felüli hozzájárulás. Nekem nagyon tetszik. Isten nem a megszokottat, a silányt, a közönségest, az elvárhatót, a mindennapit, a középszerűt, hanem az átlagon felüli hozzáállást szereti és jutalmazza. Jó apám egyszer ment a környékbe, és hát ő busszal járt, és hát amíg nem jött a busz, a megállóba szóba elegyedett egy roma asszonnyal. És hát hogy nem úgy elkezdett az életéből mesélni dolgokat, ami alapján, hát édesapám föltette neki ezt a kérdést, hogy hát asszonyom, akkor ön most lány vagy asszony? Megcsóválta a fejét, azt mondja, hát olyan közepes. Hát igen, ilyen az a hozzáállás, ami nem helyes az Isten előtt. Olyan sokszor búzslakodtam már azon, amikor rajta kaptam magam, hogy olyan középszerű voltam. Lehet persze adott esetben irigykedni másnak a tehetségére, kreativitására, sok minden másra. Nem erről beszélek. Lehet, hogy én vagy te nem kaptál annyit bizonyos területen, mint más. De az nem azt jelenti, hogy amit van, abból nem adhatod oda a legtöbbet. Isten se azt fogja számon kérni, amit nem adott neked, hanem azt, amivel rendelkezel. Ami az ő ajándékai, ajándékaként ott van a szívedbe, az életedbe. Adjunk az Úrnak átlagon felülit. Áldozzunk. Az ószövetségi áldozatoknál odavitték az oltárra az áldozatot. Az áldozatnak a természete és a sorsa az, hogy elég azon az oltáron. Az oltár nem átjáróház. Az nem áldozat, amit egyszer oda teszünk, aztán visszavesszük. Mi lett volna velünk, ha Krisztus ott a kereszten meggondolta volna magát? Ha azt mondja, hogy hát mégsem. Ott volt készenlétbe az a 12 sereg angyal. És most, ahogy kezembe akadt anyukám jó néhány feljegyzése, amit őrzök egy kis füzetbe, találtam egy pár sort, ami következő kép hangzik, és nagyon-nagyon tetszik nekem. Azt mondja, a 12 sereg angyal veszteg maradt. Krisztus kiitta a keserű poharat, magára vette, és legyőzte a halált. A 12 sereg csak díszőrséget állt. Csak díszőrséget. Egy szavába került volna Krisztusnak. De mi lenne akkor velünk? Ezért kell igen nagyra becsülnünk a Krisztus áldozatát. És amikor ott voltak azok az események, és a pogány százados rátekintett erre az áldozatra, és ha valaki, akkor ő tudta, hogy ott mi történik. Szerintem azt is tudta, hogy ezt az embert ártatlanul ítélték el. Látta, hogy hogy viselkedik, hogy hogy hal meg, és csak ennyit mond. Bizony, ez az ember Isten fia volt. Olyan jó lenne, hogyha látva a mi életünket, cselekedeteinket, hozzáállásunkat, szavainkat, odaszánásunkat, azt mondanák, akik a világban vannak és megismerkednek velünk, bizony ez az ember Isten gyermeke. Van valami abban, amit ő mond, amit ő képvisel. Ezek nem csupán szavak. Mi emberek mikor vagyunk képesek emberi szinten az áldozathozatalra? Mert hozunk mi áldozatot sok mindenért. Sokszor azért is, amire nem kellene. Ha valamit vagy valakit érdemesre tartunk arra, vagy tetszik nekünk. Vagy ha az átlagon felüli befektetés jó haszonnal kecsegtet, ugye akkor azért fölcsillan az ember szeme. Kivált kép, ha van benne egy kis üzleti véna. Igaz, Zoli, bácsi? Ha valamihez, valakihez nagyon ragaszkodunk, vagy kedves számunkra. Vagy ha valaki értünk is hozott áldozatot, és úgy gondoljuk, hogy ezt illik viszonozni. Ha valaki, akkor ez a mi Urunk Jézus Krisztus megtette ezt. És Pál apostol nem tesz más, csak ezt kéri, hogy ti is tegyétek ezt, mert ez kedves az Istennek. Mit mond az ige, hogy mik az odaszánásnak az előfeltétele, és hogyan lehetséges ez? Azt mondja Pál, hogy ne igazodjatok a világhoz, ne szabjátok magatokat a világhoz. A világ fogalmát tisztázandó, ugye a Biblia beszél a világról, és beszél e világról. Ugye a világ, amelyben élünk, ami Isten teremtménye, az alapvetően jó. Amikor Isten megteremtette és megszemlélte, akkor azt mondta, hogy rendben van. Igen, jó. Amikor a Biblia az e világról beszél, akkor az e világ fejedelme által, a sátán által megrontott és leuralt világról, és annak a szellemiségről beszél. És itt is erről van szó. Ne szabjátok magatokat, ne alkalmazkodjatok, ne idomuljatok a világhoz. Ne legyetek kétszínűek. Ne viselkedjünk kaméleon kereszténységként, aki mindig nagyszerűen hozzá tud idomulni a világhoz. Tudjátok, milyen a kaméleon? Képes a színét mindig olyanra változtatni, amilyen környezetbe teszed. Ha leteszed a fűbe, zöld színű lesz. Ha ide leteszed, piros lesz. Fantasztikusan tud alkalmazkodni. Ne legyünk ilyen kaméleon keresztények. A világnak a szellemisége, gyakorlata, életmódja merőben más, mint a krisztusi minta. És itt Pál apostol arról beszél, amit mi is ismerünk, hogy vannak szabás minták. Ugye, aki látott már ilyet, varónőket dolgozni ezzel, leteszik az anyagra, és akkor a szabás minta mentén körbevágják az anyagot. Hogyha a világ szabás mintájához igazodunk, biztosak lehetünk abban, hogy ami leesik, az mind a krisztusi érték. Ami megy a lecsóba, ami hulladék lesz. A sátán igyekszik úgy elhelyezni rajtunk az ő mintáját, hogy ne maradjon belőlünk semmi értékes. A sátán érzi, hogy már kevés ideje van, és egyre koncentráltabb offenzívát kezdett. A világnak soha nem tapasztalt vonzása van a mai kor emberére, és azt kell látnunk, hogy minden korosztálynak a maga sajátossága szerint. Nehogy azt gondoljátok, hogy a világnak csak a fiatalokra van hatása. Nem. Az idősekre ugyanúgy. Megtalálja a módját. A középkorúakra, igen, a középkorúakra is. A test kívánsága, erről azt mondja, hogy hát az tulajdonképpen csak másság. És látjuk, hogy természetesek már a legundokabb dolgok, perverziók, túlfűtöttségek, képek, hatások. Aztán ott van a szem kívánsága, amit a reklámipar rendkívül jól kihasznál. Mindent a szemnek, aztán utána, hogyha jó megnézted, akkor megy tovább a folyamat. Az élettel, e világi értékrenddel, életmóddal való kérkedés, ami sokszor elérhetetlen mintákat és vágyakat állít az egyszerű emberek elé. Mit jelent a világhoz szabni magunkat? Ez egy Krisztussal szemben álló irányultság, amelyben a kísértésnek engedve oly mértékben kezdünk vonzódni a világ trendi dolgaihoz, így mondjuk ezt, és ha nem vigyázunk, a gyülekezetbe is belopoznak ezek a dolgok, hogy az ember egyszer csak visszakívánkozik oda, ahonnan egyszer már kijött. Az elvilágiosodás azt jelenti, hogy az új természet elkezd sorvadni, és megfordul az ige, íme minden a régiek szerint kezd működni. Vagy megpróbálunk két úrnak szolgálni. Az egyiknek vasárnap, a másiknak meg hétköznap. Nem fog sikerülni. És a sátánnak ugye van egy eltérítő taktikája, és van egy visszatérítő taktikája. Mit értek ez alatt? Ezt így megfigyelésből és tapasztalatból mondom. Az eltérítő, hogy hívő családokban felnövekvő embereknek kísértés sokszor az, hogy kívánság ébred bennük az általa soha el nem követett bűnök kipróbálására. Nagyon veszélyes kísértés. És hát, akik pedig nem ilyen közegbe nőttek fel, azokat szeretné visszaráncigálni. Az egyik a sátán eltérítő, a másik pedig a visszahúzó, visszatérítő taktikája. Csak néhány jellemző erre az elvilágiosodásra. Az egyik a meghátrálás. Miben nyilvánul meg? Hitetlenségben, keserűségben, megbotránkozásokban, hűtlenségekben. Azt mondja Pál a zsidókhoz írt levélben, hogy de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei. Mert a meghátrálás emberei elvesznek. Hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Aztán van egy olyan, amit úgy fogalmaztam, hogy akadályozás, vagy akadályoztatás. Galatáknak írja Pál, azt mondja, hogy eddig jól futottatok. Ki akadályozott meg abban, hogy az igazságnak engedelmeskedjetek? Lehetnek ilyen akadályozó tényezők, szellemi tényezők is a gyülekezetben, ha befurakodnak például tévtanítások, vagy rossz példákat látnak az emberek maguk körül, vagy botránkozás okozó cselekedeteket látnak. Veszélyes dolgok, mert ugyanannak se jó, aki megbotránkozik, de azt mondja Isten igéje, hogy jaj annak, aki a botránkozást okozza. Jobb annak, ha malomkövet kötnének a nyakába. Ezért nagyon nem mindegy, hogy hívő emberként mi hogy viselkedünk, és milyen példát adunk. Aztán szintén a Galataknak tett föl egy kérdést Pál. Azt mondja, hogy hová lett a boldogságotok? Örömtelenség. Amikor kivész az öröm a hívő életbe, és olyan száraz lesz minden, mint a tapló. És aztán beindulnak a boldogság keresésére a hamis utak. Aztán a sátán rátesz egy lapástal. Ne savagyodjál már meg itt a gyülekezetbe. Jogod van neked is egy kis boldogsághoz, egy kis szórakozáshoz. Azt mondja Isten igéje, hogy a sátán egyik tevékenysége az, hogy vádol. Ő a vádló. És tudjátok, sátánnak ez a tevékenysége két irányú. Sokszor úgy kezdi, hogy vádolja Istent az emberek előtt. Ezt csinálta már az Édenkertben. Persze, Isten csak azért állított nektek tilalomfát, hogy nehogy olyanok legyetek már, mint ő. És akkor, mikor ez benyeli az embert, akkor megfordul a dolog. Azt mondja, hogy na most nézd meg, mit csináltál. És akkor elkezdi vádolni az embert az Isten előtt. Az odaszánt élet, az hatással van a világra. És ha ez nincs meg, akkor a világ van hatással a gyülekezetre. Idősebbek, illetve középkorúak talán még emlékeznek arra, hogy amikor bejött a tévé, mint termék, először, hogy reklámozták? Emlékszik valaki? Tudjátok, mi volt a szlogen? Behozzuk a világot az otthonába. Sikerült. Minden tekintetben. Jó értelemben is, de hát erősen rossz értelemben is. Csak néhány veszély, amiben hat ránk a világ. Az egyik a beszéd. Azt mondja Isten igéje a hívő emberekkel kapcsolatban, hogy a ti beszédetek ne silány legyen, hanem kellemes, sóval fűszerezett. Ha egymással beszéltek, akkor beszéljetek egymás között zsoltárokban, dicséretekben. Ugye, ha jól emlékszel, Kolossé 3.16. A beszéd, ha észreveszitek, igen nagy változáson megy keresztül. És hogy milyen nagy hatása van az emberekre, megtapasztalhatjátok, ha 3 éves gyereketek vagy unokátok az otthoni melegfészekből először elmegy az óvodába, és hazajön, és olyan érdekes szavakat mond, amit te nem használt az a gyerek. Mert hatása van rá. Az utóbbi időben párszor alkalmam volt elmenni színházba egy-két jó darabot megnézni. Tudjátok, mi a tapasztalat? A rendezői szabadság jogán beletesznek off-screen kifejezéseket a színdarabba, akkor is, hogyha az eredetileg nincs ott, mert most az a trendi. Mert ez természet. Ilyen a világ. Egy másik ilyen veszély a hálátlan és az elégedetlen lelkület. Elég nagy hálával tartozunk mi Istennek. Mindazért, amit tőle kaptunk. És tudjuk, hogy minden, amink van, tőle kaptuk. Azt mondja Isten igéje, hogy mit van, amit nem kaptál volna. Ha csak nem úgy szerezted, persze. Akkor az nem biztos, hogy Istentől van. De alapvetően minden, amivel rendelkezünk, az ő ajándéka. És bennünk van az anyagiasság, a hálátlanság, az elégedetlenség. Azt mondja Timóteushoz írt levélben Pál apostol, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Hogyha egy képletbe kéne leírni, akkor aki így matematikailag szeret gondolkodni, akkor úgy írhatnánk föl, hogy maximális nyereség egyenlő Isten félelem plusz megelégedés. És mi sokszor elégedetlenük vagyunk. Tudjátok, miért fontos a megelégedés? Mert az elég, az több a soknál. Mert a sokból soha nem elég. Mindig van még több. De azt mondja, hogy elég. Elég nékem a te kegyelmed, elég nékem, amit tőled kapok, és mindazzal meg vagyok elégedve, amit tőled kapott, és az válik az én hasznomra. Aztán látjuk, hogy emberi, családi, gyülekezeti kapcsolatok romolnak meg, és üresednek ki. látunk cívódásokat, hűtlenségeket, elhidegüléseket, pletykákat, megbélyegzéseket. Olyan hamar rátesszük a másik emberre a bélyeget. Ahelyett, hogy oda mennénk, felemelnénk őt, vagy segítenénk őt. Hogyha olyan is esetleg, akkor ne maradjon már olyan. Vagy az irigység. Ki az, aki még nem volt soha irigy? Szeretet, elismerés, támogatás helyett. Amikor tudok örülni annak, hogy milyen ajándékokat helyezett az Isten el a másik testvérben. Ő meg tud annak örülni, ami esetleg bennem van. És akkor tud az Isteni munkája kiteljesedni igazán, hogyha ezek a dolgok így kerülnek a helyükre. És akkor kerülhetjük el azokat a csapdákat, hogy olyan helyekre állunk be az Isten munkájába, amelyre az Isten nem hívott el bennünket, amiből csak zűrzavar, problémák, feszültségek vannak, és tönkre tudják tenni az Isten gyülekezetét. Házassági kapcsolatok. Nagyszerű lehetőség, hogy a mi gyülekezetünkben vannak házaskurdusok. Lehet élni vele. Bátorítok mindenkit. Én is gondolkozom rajta, megmondom őszintén, hogy ősszel benevezünk mi is. Azt mondod, hogy nekem nincs szükségem rá? Honnan tudod? A házasságot karban kell tartani. És a házaskurzus nem arról szól, hogy akkor menj el, hogyha végveszély van a házasságba. Nem. Ez egy preventív dolog. Akkor menj el, hogyha szeretnéd, hogy olyan is maradjon, vagy még jobb legyen, mint amilyen most. A felelőtlen kapcsolatok. Tudjátok, az együtt járunk, együtt hálunk. A szülők felelőssége, hogy mire tanítjuk a gyermekeinket. Sokszor láttam már hívő mamákat, papákat, de főleg mamákat bepánikolni. Amikor ott vannak, mit tudom én, gimnazista nagy lányaik, és akkor hát azt látják, hogy már mindenkinek udvarol valaki az osztályba, csak az ő lányuknak nem. És akkor megnyugszik, mikor neki is elkezd valaki udvarolni, aki nem az úré. Hát nem kéne ezen megnyugodni. Mi legalábbis azt tanítottuk, súlykoltuk a gyermekeinknek, hogy választotok majd magatoknak hívő, Isten szerint való társat, illetve kérjétek el az Úrtól. Természetesen nincs elég hatalma egy szülőnek arra, hogy ez feltétlenül be is fog következni. Ez Istennek a kegyelme, hogyha ez így van. De felelősség, hogy erre tanítjuk-e a gyermekeinket. Hogy a fele másikáról mit mond az Isten igéje. Hogy igazából nem tudnak két egyúton járni kettőn, ha előbb meg nem egyeznek. Ha nincsenek egy szellemben. Soha nem tanítottuk, hogy csak baptistához mehetsz hozzá, de azt igen, hogy hívő legyen. A szónak a bibliai értelmében. Felelősség. A prioritások kérdése. Mi van az életünkben az első helyen? Isten igéje azt mondja, hogy keressétek először az Isten országát. Aztán azt is mondja, hogy ha csak ebben a földi életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Látni olyan hívő embereket, akiknek azért kell a Krisztus, mert szeretnék őt használni, kisajátítani a saját boldogulásuk érdekében. Előre föl van írva a lista, amihez megyünk Istentől. Ki is van pontozva alul a hely? Itt írd alá, Uram! Ez nem így működik. Az odaszánás a hívő élet ára. Feltetnénk a kérdést, hogy hát nem ingyenes? Ingyen kegyelemben részesültünk Krisztus váltság halála állat. Nekünk csak azért van ingyen, mert valaki kifizette ezt az árat helyettünk. És ennek okán van hozzáférésünk. Ez olyan, mint egy előfizetés. Az internetre például. Van hozzáférésünk. De az üdvösség útjának a végigjárása áldozatba kerül. Áldozatba kerül. Mert a világ az nem játszótér, hanem csatatér. És hogyha nincs odaszánt életünk, akkor nem várhatunk ébredést, amiről Jani beszélt. Nem elég imádkozni ébredésért, és aztán, ha nem történik semmi, akkor Istenre tolni a felelősséget. Mi imádkoztunk, böjtöltünk két hétig ebben az évben is, de nem csináltunk semmit. A felszólítás mindenkié. Sokszor abban a hibába esünk, hogy hát odaszánni magát kinek kell? Annak, akit az Úr hatalmas szolgálatra hívott el. Csak akkor az a kérdésem, hogy akkor Pál, akit az Úr hatalmas szolgálatra hívott el, miért írja ezeket a sorokat a római testvéreknek? Azért, mert ez a kérés és az odaszánás mindenkire vonatkozik. Baj van, amikor a fókusz a mennyei reménységről, azt mondja a Biblia, hogy hitünk célja a lélek üdvössége, átkerül a földiekre, és ebbe belekeverednek olyan adott esetben akár nagyon keresztényinek tűnő vágyálmok is, amiket Isten nem ígért meg. Sokan hirdetik ma a sima útat, a gazdagságot, a gond nélküli hívő életet. Hamis ígéretek. Azt mondja az Isten igéje, hogy a világban nyomorúságtok lesz. De bízzatok, mert tiétek a győzelem. Én meggyőztem a világot. Istentől csak azt várd el, amit megígért. De arra álljunk rá hittel. Az nagyon nem kevés, amit ő megígért. Megígérte, hogy akit ő követik, soha nem lesznek kenyérkéregetővé, hogy gondot visel az Isten rólunk valamilyen formában. És várja tőlünk az odaszánást. Ha az Úrnak nem adunk sem pénzt, sem időt, sem kapacitást, sem képességet, akkor az azt jelenti, hogy messze elkerüljük az oltárt. De a világra, az oltárra tett életű emberek vannak hatással. Tudjátok, a kereszténység Néró ideje alatt lett, hát jobb szót nem találtam rá, világvallássá. Abban az időben még nem volt lehetséges az, hogy ott égtek a mágián az emberek is a CNN élő adásba közvetítette. De a híre elment ennek. Elment ezeknek az odaszánt életű embereknek, akik vállalták Krisztusért, akik mindent vállalták Krisztusért. És innentől kezdve lett igazán ismerté a kereszténység. Mi az ellenszer? Azt mondja Isten igéje, hogy újuljatok meg az elmétek megújulása által. Itt ebben az igében arról a bizonyos elméről van, ugye, amit sokat emlegetünk, a nusz, a szellemi ítélőképességünknek a megújulásáról, amikor megtanuljuk, hogy ne az érzelmek, netán a testi vágyak, hanem maga Isten irányítson és vezessen az ő igéje is a Szent Szellem által. Hogy történik ez? Úgyhogy olvasod Isten igéjét, táplálkozod, megtöltöd vele az elmédet, jön a Szent Szellem, társul szegődik, megmagyarázza, eszedbe juttatja, hogy egy bizonyos szituációba mit és hogyan kell tenni. Ez a Szent Szellem munkája. Ott van az Isten írott igéje, törvénye, a logosz, amiről Dávid egy olyan csodálatos zsoltárt írt, ami a leghosszabb a zsoltárok között, a 119. zsolt, az Isten igéjéről és törvényéről elmélkedik 176 versen keresztül. Ez a logosz. És aztán van Istennek kijelentett, névre szóló üzenete is az igéből, a réma, ami csak nekem szól. De tudjátok, mit mondok én? Ítéljétek meg, hogy igaz-e. Aki a logosszal nincs jóba, az ne várjon rémát az Istentől. Először tedd meg azt. Legyél hűséges abba, ami örökre megáll, és Isten Szent Szellemétől ihletett az írott ige, ami a kezünkben van. És hogy abba megállunk, és Isten megajándékoz különvezetéssel, kijelentéssel, az egy nagyszerű dolog. De először ott. Először ott. Amikor haladunk a szellemi életben, akkor itt is érvényes, hogy csak lépcsőnként. Step by step. Ne ugorj át egy fél lépcsőkart. Nem fog menni. Csak lépésről lépésre. Miért szükséges? Ez azt mondja, hogy megvizsgálhassátok, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Megnéztem, a megvizsgálhassátok szónak az is a jelentése, hogy kipróbáljátok. Tehát olyan nagyszerű ez, miközben megvizsgálod, elkezded csinálni, abból kipróbálás lesz. A kipróbálásból megtapasztalat lesz. Milyen nagyszerű dolog. Zsigerünké válik. És amikor Pál apostol Timóteust ajánlja a gyülekezetnek, és azt mondja, hogy egy kipróbált ember, ugyanez a szó szerepel ott a Szentírásban. Tudjátok, mit jelent az? Egyrészt az, amit mondtam, hogy amikor kipróbáljuk, gyakoroljuk, amit Isten mond, az tapasztalattá, zsigeri élménnyel válik bennünk. A másik, hogy akkor lehetünk az Úr áldott, kipróbált és hiteles szolgái, ha képesekké válunk megtudni, megvizsgálni, megítélni, hogy mi az Úr akarata, ami személyes életünkre nézni. És ha szeretnénk megtudni, és ebben szeretnénk járni, akkor az egyetlen okos és értelmes dolog az, hogy odaszánjuk magunkat az Istennek élő és szent áldozatul. Mert ez tetszik az Istennek. És ennek a jutalma nem marad el. Legyen így. Amen.